Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, bár még van néhány hetünk a vakációból, azért a sulis gondok itt vannak a környéken, sőt, azt is mondhatnánk, hogy egy hivatalos közlönybeli megjelentetés okozott több rendbéli reakciót, egyrészt az oktatók, másrészt a diákok körében, hiszen a diákok statutumát, amely létezett már, újra gondolta a szaktárca, és egy új variáns, vagy felújított variáns jelent meg. Erről a szövegről beszélünk, ennek a szövegnek tulajdonképpen a kihatásáról Somodi Henrietta Kittivel, a MAKOS belügyi referensével, akinek köszönöm, hogy itt van velünk, és a forró kánikula dacára időt szakított ránk. Köszönöm, Kitti, üdvözöllek.
Én is üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök annak, hogy újra kaptunk ezzel kapcsolatban felkérést. Hát igen, eléggé váratlan volt az, hogy behoztak olyan változtatásokat, amik ellen a diákok eléggé nyilvánvalóan a román diákok még Bukarestben tüntetéssel is tiltakoztak, és ezzel kapcsolatban, főként a büntetőszobákkal kapcsolatban megfogalmazott a MAKOS egy állásfoglalást, ami két nap alatt több mint 8000 embert ért el, ezért szeretném ezt a rövid állásfoglalást felolvasni, és akkor erről beszélgethetünk egy kicsit.
Következzen a szöveg.
A MAKOS úgy gondolja, hogy a büntetőszoba egyáltalán nem hatékony mód a diákok fegyelmezésére. A törvény bevezetése korlátozza a diákok tanulását, nem járul hozzá a fejlődésükhöz, nem segít számukra megérteni a viselkedésükkel való problémát, így elveszi a helytelen magatartás korrigálásának lehetőségét. A diákoknak arra van szükségük, hogy konfliktus megoldási technikák társas készségek fejlesztésével, pozitív viselkedés megerősítésével tudatosítsák bennük a tanórán elvárt magatartást. Mindez a tanárok alapvető feladata lenne a felmerült helyzetekben az eredményes fegyelmezés érdekében. A román tanúgy a helyett, hogy nagyobb hangsúlyt fektetne a tanárok fejlesztésére, hogy megfelelően tudják kezelni az adott helyzeteket és ösztönözni őket a diákokkal való nyílt dialógus kialakítására, elzárása a tanóráról és társaik közül való kiragadással bünteti a diákot. Hasonlóan nagy problémát szülhet az, hogy az iskolák belső rendszabályzata fogja a büntetőszobát illető körülményeket szabályozni, ami újból veszélyezteti a diákok fejlődését. Ez a módszer különböző visszaélésekhez is vezethet, illetve elhidegülést eredményez a tanár-diák kapcsolatot illetően, mivel a MAKOS nem tud egyetérteni.
Eddig tehát a szöveg a Magyar Középiskolások Országos Szövetségének állásfoglalása. Kitti, nyilván, hogy ez az ötödik fejezetben rejlő, ugye kitétel, ez kavart indulatokat, de egy kicsit én kronológiailag azért visszalépnék. Említetted azt, hogy még a végleges és hivatalos verzió közzététele előtt volt tiltakozás, volt állásfoglalás. Na most mi a múltkor arról beszéltünk, hogy általában ezek a diák minisztérium dialógusok, amennyiben párbeszédről lehet szó, nagyjából úgy zajlanak, hogy van egy verzió, akkor azt kiküldik, saját körükben megvitatják a diákok, jönnek javaslattal, akár ellenjavaslattal, vagy variánsokkal, megint összeülnek, szóval, hogy lényegében ez egy egyeztetés folyamatának eredményeként megszülető végső szöveg kellene, hogy legyen ideáltipikus esetben. Mi történt ezúttal, hogy mégis a tüntetések, a tiltakozások, a nem tetszés plenáris és manifest megjelenése dacára maradtak ezek a, és nem csak ez, azért itt van a szövegben még néhány, majd kitérünk rájuk, hát megfontolandó vagy aggályra okot adó passzus.
Hát igazából ez egy olyan válasz, amit nem is tudom, hogy mennyire tudok megadni, mert fogalmunk sincs őszintén arról, hogy hogyan tekintettek el teljes mértékben a diákok véleményétől ebben a helyzetben.
Tehát az történt, akkor ismételjük el még egyszer, én is értsem meg, a hallgatók is legyenek képben, hogy elindult erről a szövegről egyfajta egyeztetés, aztán az megrekedt, utána jött egy nagy hatásszünet, és azután megjelent a hivatalos közlönyben ez a szöveg, amiről most beszélünk.
Igen, így van, így van.
Hát akkor némileg érthető egyrészt a ti felháborodásotok és nem tetszésetek. Gondolom, hogy a román diákok hasonló módon nyilatkoztak, vagy fognak megnyilatkozni. Beszéltetek-e velük erről az újonnan kialakult helyzetről?
Igen, ők is nyilatkoztak már, és hasonlóan ugyanazon a véleményen állunk, és ezzel kapcsolatban egyébként most úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne egy projektet közösen létrehoznunk. Ez egy kérdőív lesz, amivel felmérjük a statutumnak a betartatását. Egyaránt tanároknak és diákoknak is szólni fog, és ezt lefordítottuk, először románul megírtuk, utána lefordítottuk magyarra, és ebből szeretnénk közösen egy törvényjavaslatot majd a Válaszok függvényében létrehozni, ugyanis nagyon szkeptikusak vagyunk a statutum betartatásával kapcsolatban, és igazán elrettentően komolytalan hozzáállást látunk más oldalakról, ugyanis javíts ki, hogyha tévedek, de nem észleltünk más oldalról érkező kezdeményezést a statutum betartatásának a felméréséről. És folyamatosan a diákok próbálkoznak ezzel. Helyileg is iskolai és megyei diáktanácsok is próbálkoznak azzal, hogy felmérjék, hogy mennyire ismerik a diákok, és próbálják ismertetni velük a statutumot, illetve nagyon meglepő az, hogy még a tanároknak is tudnak újat mondani a statutummal kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban akkor elkészítjük a felmérést, és ebből közösen kollaborálva szeretnénk egy törvényjavaslatot benyújtani.
Milyennek a ritmusa, vagy legalábbis hogy látjátok a finalitását? Ez hány hétbe kerül? Elképzelhető-e, hogy akár a tanév kezdete előtt már megjelenik egy munkapéldány, amit be fogtok terjeszteni?
Annak érdekében, hogy minél több válasz érkezzen, és minél tisztabb képet kaphassunk a területekről, ezt iskolában a legjobb kitöltetni a diákokkal, tehát valószínűleg szeptembertől körülbelül 2 hétig fog zajlani még a kitöltés, és utána történik majd az adatok feldolgozása, és utána az eredménnyel való foglalkozás.
Ez egy folyamatban levő, kezdeti stádiumban levő, ugye, kezdeményezésetek. Volt a rádióban nálunk pedagógusi reakció is. A Nagyenyedi kollégiumnak az igazgatónője mondta el a véleményét, ő szerinte is. Hát az a gond, hogy nincs kellőképpen leszabályozva például ez a büntetőszobás történet, bár azt mondja, Nagyenyeden erre nem került sor. Tehát ő extrém esetekben látja ennek a módszernek, vagy ennek a elkülönítőnek a használatát, de ő maga sem tudja pontosan, hogy akkor ki fogott felügyelni, hogyan, miként. Szóval, hogy elég visszafogottan nyilatkozott az igazgatónő is. Erre akarok kiukadni.
Igen, az igazgatónő szavai leírták ugye azt, hogy az ő iskolájában ez meglehetősen jól működik, és a tanárok képesek megoldani a problémás helyzeteket, ami egyébként ezt nagyon jó hallani, és ez így is kéne működjön. Illetve említette azt, hogy drasztikusabb, szélsőséges esetekben tudja elképzelni a büntetőszobának az alkalmazását. Na viszont ez egy eléggé korrekt elképzelés, úgy gondolom, viszont az ilyen drasztikus helyzetekre, mint például amikor erőszakos a gyerek vagy hasonló, amikor tényleg a tanár nem tudja fegyelmezni, erre már országszerte kialakult egy olyan megoldás, ami igazán nagyon egyszerű, hogy elkísérik a diákot vagy az iskola pszichológushoz, vagy az aligazgatóhoz, vagy az igazgatóhoz, ők pedig felhívják a szülőket és az illetékesekkel megoldják a gyerek problémáját. És akkor kérdem én, hogyha egy ilyen drasztikus esetre is már létezik a megoldás, amit gyakorolnak mindenhol, akkor mégis tényleg mi értelme van ennek a szabályozásnak. És akkor valószínűleg ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy oda fogunk kiukadni, hogy teljesen értelmetlen helyzetekben fogják alkalmazni ezt a szabályt, és amint a tanár és a diák között elcsúszik a kommunikáció, ahelyett, hogy megbeszélnék a félreértéseket, elkülönítik a diákot, és a konfliktus a levegőben marad, óriási távolságot képezve a tanár és a diák között.
Mert hogy ugye kiküldi a dühöngőbe, ahol, hát most azért próbáljunk egy kicsit a realitás talaján maradni, ahol vagy a takarítónő ül ott, mert éppen nincs lyuka során levő tanár, vagy szolgálatos oktató. Az iskola pszichológus, ha van, nem biztos, hogy ő ott egyik pillanatra a másikra oda rángatható, miközben lehet, hogy éppen egy másik diákkal a kabinetben valamilyen komoly ügyet tárgyal meg. Többnyire az a jellemző, hogy nincs iskola pszichológus, akkor meg nem tudom, a kapus bácsit rendelik be, vagy a karbantartó lakatost, amennyiben van az iskolában, vagy egyáltalán hogyan lehet ezt a történetet, hát egyszerűen úgy elképzelni, hogy annak valami realitás értéke legyen. Mert így ebben a szövegben még számtalan olyan tételt olvastam, ami csak úgy van. Szöveg szerint aztán az élet az vastagon rácáfol. Egyrészt nem lehet megoldani. Engem például rettenetesen zavart az, amikor a diákok jogai között az jelenik meg, hogy évente egy órát élhet azzal a lehetőséggel, hogy az iskola pszichológus vagy bármilyen oktatási szakember ilyen pszichopedagógiai foglalkozással vele ugye hát időt eltöltsön. Egy óra egyetlen tanév alatt, nem is tudom, hogy tanév, mert évet írt tulajdonképpen, nem is derül ki, hogy ez tanévről szól, vagy kalendáriumi esztendőről. Szóval ennyire nem lehet elkapkodni egy szöveget, ami ugye szerves része az oktatási törvény irat kötegnek.
A tanintézményekben nem, hogy csak erőforrás nem feltétlenül lenne a büntetőszobákban a felügyelet biztosítására, hanem rengeteg iskolában van olyan, hogy például ahol...
Tehát nincs szoba, nincs hol berendezni, vagy elképzelni egy ilyen teret. Igen, így van.
Igen, fizikai képtelenség ezt létrehozni.
Hát kiküldik az udvarra sétálni, lehet, hogy esik az eső, lehűl a gyermek, vagy a diák, most ne gyermekezzem őket, lehűl a tanuló, megnyugszik, visszajön, nem tudom, nem látom át, hogy ezt szakmailag hogy gondolták.
Nem, igazából mi is így vagyunk, és nagyon keressük mögötte az értelmet. Miután kikerült az állásfoglalásunk, azután ugye belügyi referensként 63 iskolai és megyei tagszervezettel tartom a kapcsolatot, és rengeteg visszajelzést kaptunk arról, hogy a diáktanácsok egyeztettek felügyelő tanárokkal vagy iskolaigazgatókkal, és kölcsönösen néztek egymásra, és várták a választ egymástól, hogy ez mégis hogy lehet jó nekünk. És kezd egy kicsit olyan érzés lenni, mintha úgy tekintenének erre a statutumra, mint egy mese, amit úgy írnak meg, mintha a szereplői teljesen nem valós, kitalált karakterek lennének, és teljesen mindegy, hogy mi történik velük az írott szó alapján. Hiszen sajnos a valós világban élünk, és nagyon is befolyásolja az életét és jogait a diákoknak és tanároknak egyaránt.
Én azt javaslom, hogy lépjünk tovább, hiszen említettem, hogy ez a szöveg több sebből vérzik. A többi között én hát aggályosnak tartom azt, hogy a kijavított dolgozatokat, az írásbeli dolgozatokat milyen határidőn belül kell ugye közölni ezeket a jegyeket. Tehát ilyen hosszú periódust szabnak meg erre. A másik pedig az, hogy a fellebbezés is milyen bonyolult. Tehát le kell telnie legalább 15 napnak, amíg révbe ér egy fellebbezés, egy írott dolgozat, ugye, mert az a gond a fellebbezéssel, hogy csak az írásbeli dolgozatokat lehet megóvni. A szóbeli, meg a gyakorlati próbán nincs helye a fellebbezésnek, és akkor ott állunk, hogy ha egy tanár esetleg megórul valamelyik diákra, nyugodtan elvághatja. Például, hogyha a szakiskoláról beszélünk, ugye ott vannak gyakorlati próbák bőven, nyugodtan elvághatja, mert hogy nincs mód a fellebbezésre, az óvásra.
Igen, ezt mi sem tartjuk igazságosnak. Erre egy rendkívül kézenfekvő megoldás lenne, hogyha az iskolából egy másik tanár vizsgáztatná újra a gyereket, és mindenképpen kéne lehetőséget adni arra, hogy fellebbezhessenek még szóbeli után is.
Van egy másik rész, ami arról szól, hogy kicsapatás, ugye ez egy jó régi szó, hát nem is tudom, azt hiszem, hogy te is csak olvasmányaidban találkoztál vele. Itt ugye fokozatosság elve az egy darabig megy, aztán utána megszakad a sztori, tehát arról szól az idevágó passzus, hogy 5 napra lehet kicsapni, vagy kizárni az iskolából, de nem több, mint 15 nap egy tanévben. A kérdés az, hogy mi történik, hogyha van egy renitens diák, aki tényleg rászolgál arra, hogy harmadszor is kicsapják, vagy eltanácsolják arra az 5 napra. Erre nem kapunk választ a szövegben.
Igen, nagyon sok mindenre nem kapunk választ a szövegben, nagyon ködös még a kivitelezése ezeknek a szabályoknak. Mi ezt úgy gondoljuk egyébként, hogy teljesen indokolatlan megvonni a gyerektől a tanuláshoz való jogot, addig, ameddig nem jelent valóban komoly veszélyt a diáktársaira, vagy az iskolai dolgozók számára. Szabályellenes elkövetéseknél a diákot jogosan büntethetik mondjuk az ösztöndíj ideiglenes megvonásával, hiszen ez egy olyan dolog, amit a diáknak ki kell érdemelnie, és amennyiben nem felel meg a feltételeknek, ezt érdemes alkalmazni, mint hogy megvonjuk tőle a tanuláshoz való jogot, hiszen konkrétan ez történik ezzel.
Igen, hát van egy, a kizárás esetében is, ugye van a fokozatosság elve, először van egy úgynevezett intés, ami erre figyelmeztet, utána van a olyan jellegű kizárás, ami arra jogosítja fel a tanulót, hogy a jövő esztendőben újra beiratkozhat, vagy ugyanabba a tanintézménybe, vagy pedig egy másik tanintézménybe. Csak hogy nekem az a gondom ezzel, hogyha például netán az év közepén történik egy malőr, és oly fokú kihágás, hogy tényleg a kizárást indokoltá tenni a szöveg szerint, akkor a fél év alatt az a fiatal mihez kezd? Van-e a rendszernek ötlete arról, hogy hogyan akadályozza meg, hogy végleg leszakadjon az oktatási rendszerről, hogy ne sodródjon el esetleg alvilági vagy fiatalkori bűnözésre utaló közegbe. Ezek mind olyan történetek és olyan plusz kérdések, amelyeket nyilván lehet, hogy nem várhatjuk el, hogy egy statutum ezzel is bibelődjön, csak ott vannak a levegőben.
Igen, nagyon is ott vannak a levegőben, és szerintem ezzel érdemes foglalkozni. Romániában egyébként is készült egy felmérés, és sajnos pontos adatokat már nem tudok mondani, de rengeteg diák hagyja ott az iskolát hamarabb, amint betölti a 16 éves kort, utána nagyon labilis az, hogy a diákok mennyire maradnak iskolában, és mennyien hagyják ott, és ez szerintem mindenképpen az, hogy még abban az évben nem tudnak más, akár más oktatási intézménybe visszairatkozni, ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy ott hagyják az iskolát hamarabb.
Most már nyilván a fenyítés és a megrendszabályozás kategóriájába tartozó kérdéseket vitattuk. Van ugyanennek a szándéka szerint frissített változatnak, ugye a statutumnak olyan része is, ami a díjazást, a honorálást is bőven taglalja. Ami nekem furcsának tűnt, az, hogy van olyan passzus, ami szerint ugye lehet diplomát, meg dicséretet, meg akár prémiumokat is osztogatni, és akkor ott van egy ilyen, hogy amennyiben erre kellő forrás létezik, vagyis hát pénzkeret létezik. Na most ez is egy furcsa megfogalmazás, mert ugye a diáknak vagy azt mondod, hogy jól viselkedtél, kapsz plusz egy almát, vagy azt mondod, hogy jól viselkedtél, kéne neked még egy plusz almát adni, de megnéztem, és a raktárban nincs meg az a fölösleges, vagy az a plusz a te munkádat honoráló alma, úgyhogy sajnos idéznem kell a szöveget, nincsenek meg a forrásaim, kapsz egy fejsimit hozzá.
Igen, ez valóban így hat az olvasónak. Ez egy olyan dolog, hogy mindannyian tudjuk, hogy alulfinanszírozott oktatási rendszerben élünk, és ez olyan, mint egy kifogás, hogy bocsi, szóltunk előre, hogy ez ilyen. Ezt most kb. Úgy tudom elképzelni, hogy úgy írták be a statutumba. Ez most egy nagyon banális elképzelés, de hogy valóban ilyen jellegűen hat.
Vannak azért jó részek is, most nyilván el tudjuk ásni ezt a szöveget, ha folytatjuk, akkor tényleg a szaktárca vezető, amennyiben megkapná ennek a beszélgetésnek a megfelelően lefordított változatát, lehet, hogy elgondolkodna és visszavonná. Nem fogjuk tovább szálazni a negatívumokat, bár mondom, vannak bőven, és vannak olyan megfogalmazások, amelyek tényleg csak arról szólnak, hogy legyen még egy pont, legyen még egy alpont. Valószínű, hogy valaki megmondhatta ott a szaktárcában, hogy ennek 11 oldalasnak kell lenni, aztán elkezdték töltögetni a papírt. A lényeg az, hogy van egy pár olyan legalább papírba vésett elv, amivel csak egyet tudunk érteni, ez a diszkrimináció ellenes, ahol aztán tényleg minden benne van, hát a szexuális orientációtól elkezdve az etnikum, a rassz, a nyelv, a vallás, mindenféle meggyőződések és a hátrányos helyzetű, tehát problémás gyerekeknek is a megkülönböztetése az tiltott. Ilyen értelemben ez tényleg egy előremutató, akkor a leányanyáknak a helyzetét is próbálja némileg legalább egy mondat erejéig, hát ha nem is megoldani, de foglalkozik azzal, hogy aki liceumi periódusban gyereket vállal, hogyan tudja majd folytatni a tanulmányait. És van a végén ugye egy olyan függelék ennek a szövegnek, ahol ti magatok tudjátok majd értékelni a tanároknak a tevékenységét, és akkor ez úgy néz ki a statutum elképzelése szerint, hogy tanév végén készül egy ilyen anonimizált felmérés, értékelés, ezt megkapja mindenik tanár, és akkor a szöveg értelmében megszívleli, szakmailag beépíti, magáévá teszi ezeket a meglátásokat, kritikákat, és ettől jobb pedagógus lesz a következő tanév kezdetén vélhetően. Nyilván ez sem ilyen egyszerű, ahogy én vázoltam, de hogy a szándék azért ott van, és ez szerintem üdvözlendő.
Igen, ezzel egyetértek. Szerintem is ez egy eléggé hatékony mód arra, hogy azért mégis valamicske lehetőséget adjanak a diákoknak visszajelzést adni, és tényleg amennyiben a tanár ezt, amennyiben érdemleges visszajelzést kap, ezt, hogyha tanulmányozgatja, az mindenképpen jót tehet, viszont szerintem érdemes lenne, hogyha erre egész évben lehetne lehetőség, hiszen évközben is felmerülhetnek olyan dolgok, amik évvégén már az ilyen sírós, búcsúzós pillanatokban nem feltétlenül jut eszébe a diáknak.
Tehát akkor jobb lenne, célra vezetőbb lenne, ha fél évente, vagy gyakrabban lennének ezek a feedbackek?
Igen, mindenképpen szerintem. És lehetőséget ad a tanárnak is, hogyha valóban olyan észrevételeket kapott, amiken tudna változtatni, és úgy érzi, hogy jogosak, akkor azokon lehetősége lenne változtatni hamarabb.
Igen, csak hogy itt megint felvetődik a szakértők, a szakemberek, hát a szaktudás hiánya valójában a román oktatási, közoktatási rendszerben. Nagyon kevés az úgynevezett oktatási tanácsadó. Itt most, ha például ezt a kérdést boncolgatjuk, ugye, hogy hát összesítenek egy adag információt a tanár munkájáról, akkor azzal bevonulnak a tanáriban, az igazgatóval, aligazgatóval áttárgyalják esetleg. Nem biztos, hogy abból kikerekedik egy megfelelő pályakorrekciós hát menetrend vagy munkaterv. Lehet, hogy ennél azért mélyebb időnként, nem tudom, a szaktanfelügyelővel vagy valamelyik vezető tanárral kéne összeülni, de hogy én azt érzékelem, hogy itt nincs például egy olyan, hogy oktatási szakértő, aki átlátja tulajdonképpen az egész tanintézménynek a működését, a dinamikáját, a pszichopedagógiai vonatkozásait, és aki érdemben tud majd esetleg ötleteket adni, hogy az illető tanár hogyan javíthat a munkáján.
Ez tanintézményektől eltérő, de többnyire ez valóban így van, hogy nincs megfelelő ember, aki tudná ebben segítséget nyújtani.
Kitti, ott álltok, hogy gyűjteni fogtok véleményeket, én meg itt állok a beszélgetésünk fináliában azzal a kéréssel, hogy amennyiben összegyűlnek ezek a vélemények, és meg lesz ez a kritikus mennyiségű visszajelzés, akkor itt a tetőteraszon talán érdemes lesz újra témaként kezelni ezt a statutumos ügyet, még mielőtt talán végső formát öltene, mert hogy érdekes lesz maga a folyamat is, gondolom, ahogyan reagálnak a diákok, és ahogy felmérik, hogy ez fontos, mert általában azt hiszem, hogy ezt jócskán te is tapasztaltad makoszosként, hogy van pillanat, amikor ösztökélni kell őket. Én gyanítom, hogy ebben az esetben nagyon nem kell bíztatni a társakat, hogy reagáljanak, és hát kíváncsi vagyok egyszerűen, hogy milyen érdemben új utat, vagy járható utat ajánló variánssal fogtok majd előállni.
Mindenképpen jó lenne ezt több szempontból elemezgetni, úgyhogy mindenképpen.
Köszönöm, hogy itt voltál a tetőteraszon, további kellemes vagy tartalmas vakációzást kívánok neked, és hát akkor szeptember közepén vagy végén újra itt a tetőteraszon találkozunk Somodi Henrietta Kittivel, a MAKOSZ belügyi referensével, akinek újfent köszönöm azt, hogy itt volt velünk a műsorban.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.